Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Dalnokok. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tiszteltek, köszöntöm a társaságot a mai alkalommal is. A filozófia beat pop rock zenében című témával fogunk foglalkozni, és a mai témánk, ha jól emlékszem, a Dalnok címen szerepel a programban, vagy a Dalnok problémája, vagy valami ehhez hasonló. Azzal a jelenséggel szeretnék foglalkozni, amely jelenség megfigyelhető volt, különösen a közép-kelet-európai országokban. Azzal a jelenséggel, amelyik a beat mozgalomhoz kötődően abból állt, hogy valakik fogtak egy gitárt, és a gitár kíséretében elénekelték a verseiket. Általában olyan körülmények között énekelték ezeket a verseket el, amelyek többé-kevésbé nem hivatalos körülmények voltak, például lakásokban, ilyen-olyan baráti rendezvényeken, és ehhez hasonló dolgokon. És előbb-utóbb ebből a tevékenységből, mivel ez a fajta tevékenység jónak mutatkozott, vagy erre voltak érdeklődők, voltak olyanok, akik ezt nagyon nagyra értékelték, ez elterjedt, és előbb-utóbb benyomultak a nyilvánosságba azok az emberek, akik ilyen módon kezdték a pályájukat. Ezt a jelenséget hívtuk itt dalnok típusú jelenségnek, és ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni, úgy általában először. Miután úgy általában foglalkozok vele először, hozzá tenném azt is, hogy ez persze nem csak Magyarországon fordult elő, ezért érdemes fel egy picit általában foglalkozni. Utána pedig főként a magyar verzióra szeretnék koncentrálni, nevezetesen Cseh Tamásnak és Bereményi Gézának a munkásságára, tehát őróluk lesz elsősorban szó. Nos, tehát akkor ez lesz a terv. Akkor először kezdjük a dalnok jelenségkör problémájának a megbeszélését talán. Az a jelenség az meglehetősen eltér a hagyományos beat mozgalomban jelenlévő tevékenységformáktól, és nagyon más a tartalma tulajdonképpen, vagy amilyen értelemben más a tartalma, jelentősen más. Nézzük meg, hogy mi ennek a karakterisztika, mi az, ami jellemző erre a helyzetre, arra a szituációra, amit ilyenkor látunk. Ami az első feltűnő dolog, az a következő. Azok az emberek, akik ilyen módon nyilvánosságra válnak és nyilvánosságot kapnak, akit a nyilvánosság befogad, ezek az emberek nagyon sokszor költői tevékenységet folytatnak. Tehát ez nagyon lényeges, hogy valami módon nagyon közel vannak a művészeknek ahhoz a változatához, amit a költészetben ismerünk. Hát ez egy nagyon lényeges szempont. Nagyon sokkal inkább a költői a szöveg környezetnek, egyáltalán a szövegeik sokkal inkább költőiek, mint a beat mozgalom egyéb szereplőinek a művei. Tehát, hogyha összehasonlítja az ember a kasztát látni, nagyon közel van a költészethez, amit csinálnak. Ugye ez nagyon lényeges és fontos. Ez azt jelenti, hogy ezzel az eszközzel, a versekkel nevezetesen, azokkal a versekkel, amelyek igényt tarthatnak, akár a zenétől független költészet megítélésére is, ezzel az eszközzel nyilván az életnek vagy a világnak más dimenzióira érzékeny egy kicsit az, aki ezeket a műveket létrehozza, és nem kifejezetten csak a beat mozgalomban hagyományosan jelenlévő problematika lesz a tárgya azoknak a dalműveknek, vagy azoknak a daloknak, amelyeket a dalnokok megpróbálnak előadni. Tehát azzal, hogy itt a költészet áll előtérben, vagy a költői tevékenységforma és a költemények, ezzel végső soron kiterjed a tematikája az ilyen módon előadó daloknak, és nem feltétlenül csak a fennállóval való szembenállás, vagy a fennállónak az elutasítása lesz a fő célja és mondani valója az egész tevékenységnek, hanem mi. Természetesen megmarad ez az attitűd, megmarad valami módon a hivatalos kultúrával, a fennálló értékrenddel való szembenállás, amelyet például az is erősít, az a bizonyos értelme nem elfogadottságnak az a pozíciója, amire utaltam is az imént, tehát hogy nem a hivatalos kultúra részeként indulnak ezek a tevékenységformák. Tehát ez már eleve egy ilyen a fennállóval való szembenállás pozícióját vonja maga után, és szükségképpen meg is jelenik ezekben a szövegekben, ebben az egész attitűdben, amit ilyen módon azonosíthatunk, szükségképpen megjelenik a fennállóval való szembenállás motivumot, de ehhez hozzáadódik még valami egyéb is, nevezetesen az adódik hozzá, ami általában a költészetre jellemző, nevezetesen micsoda, tehát valami módon a fennállóval, abban az értelemben való foglalkozás, vagy a fennálló mindenséggel való foglalkozás, vagy hát egyszerűbben úgy is tudtam mondani, hogy az élet egésze az, ami érdekli a költőt, vagy érdekli a dalnokot, vagy érdekli azt a szemét, aki ilyen dalokat ad elő. Az élet egésze felfogja, és az élet egésze tartalmazza valamilyen értelemben azt a szembenállást, a kívülállást, a kívülmaradást, vagy a kívülrekedést, annak a pozíciónak a megkülönböztetését is. De ez az egész nem önmagában áll, hanem az élet szövedékébe van valahogyan beleillesztve. Nyilván akkor nem lehetne művészet, hogyha nem a fennálló élet teljes gazdagságát nyújtaná, vagy hogyha nem törekedne arra, hogy életet nyújtson. Ugye a művészeteknek mindig az a törekvése, hogy valamilyen módon az egész fennálló életszituációt hordozzák. Amit műalkotásnak tekintünk, az, ahogyan az esztéták szokták mondani, világszerű. Tehát igény tart arra, hogy egy egész világot nyújtson, tehát egyfajta teljességet adjon, egy olyan fajta teljességet adjon, aminek révén az ember tájékozódni tud abban a mesterséges világban, amit a művész előállít. Az, hogy ez végbe mehessen, ahhoz a műalkotásnak nagyon gazdagnak kell lenni. Ugye tehát egy beat dalt, hogyha az ember megpróbál megérteni, akkor az nagyon sokszor sémákból áll, vagy néhány sémát tartalmaz, vagy hogyha az általános tartalmaikat nézzük, akkor persze még többet, de végsősorban nagyon jól lehet azonosítani azokat a motívumokat, azokat a speciális témákat, amelyekkel foglalkoznak ezek a művek, és nagyon jól lehet látni, hogy ez nem az élet egészére vonatkozó problematika, ami a beatpop rock művek alkotóit hát jellemzi, viszont nyilvánvaló, hogy ez a dalnokok esetében egy fontos problémává tud válni. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát ilyen értelemben ez azért is érdekes, mert ha így fogjuk fel a dolgot, ahogyan ezek a költészettel megáldott emberek felfogják, ha így fogjuk fel a dolgot, akkor a fennálló világnak egy teljesebb és pontosabb leírását adjuk, és ebben a teljesebb és pontosabb leírásban helyezkedik el maga a fennállóval való szembenállás, hogy annak bizonyos fajta kritikája, visszautasítása, lázadás az ellen, ami fennáll, és így tovább. Tehát ez egyfajta olyan perspektíva, ami biztosít valami lehetőségeket, legalábbis elvileg biztosítja azt a lehetőséget, hogy az ember a saját lázadását beleillesz egy olyan összefüggésbe, amelyik révén meg tudja ítélni, hogy az lehet sikeres, nem lehet sikeres, milyen szempontból lehet, milyen szempontból nem lehet. Nagyon lényeges, és ehhez persze nagyon fontos módon kötődő másik aspektusra ezeknek a daloknak, hogy az ilyen típusú dalok azok általában személyesek. A szónak abban az értelmében, tehát hogy egy előadónak, vagy mondjuk a Cseh-Bereményi esetben kettőnek, de ez olyan, mintha egy lenne végső soron. Tehát valójában nem egy banda, bizonyos értelemben személytelen véleménye, vagy szóval nem egy bandához kötődő, hanem konkrét vállalt individualitáshoz kötődő vélemény, amit ilyenkor hallunk. De nyilvánvaló, hogy így van, hiszen ha nem így volna, akkor nem lehetne költészetről beszélni, vagy akkor nem lehetne arról beszélni, hogy ezek valamilyen módon egy költői produktumok, amelyekkel ilyenkor találkozunk. De azzal együtt is ez egy nagyon lényeges különbség. Tehát megint egy olyan különbség, ami ha összevetjük az egyéb ilyen beat, pop, rock tevékenységgel, akkor lehet látni, hogy valójában itt egy elmozdulás, vagy egy sajátos verzióról van szó. hogy nem szabad összetéveszteni azzal, hogy valaki sztár, vagy nem tudom mi a bánat, tehát hogy valami híres előadó, ugye akkor, amikor valakinek, aki így személyiséggel próbálja magát fölépíteni, a különféle emberek dolgoznak, ezzel alá alakítják, ilyenni, olyanná teszik, hogy tényleg meg tudjon jelenni, mint személyiség. Ugye ez egy egészen eltérő attitűd, ugye? Világos azt hiszem a különbség. A dalnok az eleve abból a pozícióból beszél, amikor már van személyisége, és őt nem kell felépíteni, ő egyszerűen személyiségként áll előttünk. Még annyit mondanék talán erről a dologról, hogy ennek természetesen van szintén ugyanúgy, ahogy mondjuk a musicalek esetében, vagy a koncertek esetében láttuk, ugyanúgy van nem beat, hanem tradicionális, modernista, sőt premodern változata is. De mindenki tudja, hogy az ilyen dalnok jelenségnek vannak korábbi változatai, olyan korábbi változatai, Tinódi Lantos Elestjén, vagy valami ilyesmire lehet gondolni. De ez csak azt jelenti, hogy ez egy olyan tevékenységforma, ami szintén rendelkezik előzményekkel, de azokhoz képest persze megint lehet arról beszélni, hogy a beat esetében ez sajátos tartalmakat is fölvesz magára, ez a magatartás, és ilyen értelemben ezt a sajátos tartalmat próbálja hordozni, azt a sajátos tartalmat, amit ilyenkor lehet. Mondjuk például egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy tipikus városi tevékenységforma nyilvánvaló. Tehát város nélkül a dalnok az nem létezik. Tehát ez valamilyen értelemben ahhoz kell egy ilyen modernista környezet, amelyikben ez a dolog létrejöhet. Megemlítenék két-három olyan szemét, aki ebben a körben aktív volt. Azzal kezdeném, hogy természetesen Vlagyimir Viszocki a legfontosabb figura itt, nem tudom, ki ismeri őt. Egy orosz költőről, énekesről, színészről, valami ilyesmiről van szó, mint aki már nem él, de viszont nagyon fontos abban a szempontból is, hogyha most mondjuk a magyar viszonyokra figyelünk, ugye Cseh Tamásék számára valamilyen értelemben egy minta volt. Olvastam egyszer a Cseh Tamásnak egy visszaemlékezését, hogy milyen nagy élmény volt neki, amikor találkozott a Viszockijjal egy magyarországi helyen egyszer valamikor, mit tudom én, 60-as években, teljesen, hogy találkozott azzal az idollal, vagy valami ilyesmivel, aki számára nagyon fontos volt, és aki valamilyen értelemben egy modellként szerepelt a számára, hogy aztán ebből mi az igazság, azt nem tudom. Mindenesetre Viszocki az orosz kultúrában egy nagyon fontos személy volt, nagyon fontos figura volt, többféle ok miatt is. Hát ugyanezt a dolgot csinálta. Talán annyi különbség volt, hogy ő még talán kevésbé fért hozzá a nyilvánosságnak a fórumaihoz, mint ahogyan a többi dalnok, de azért néhány lemezét vagy néhány dalát lehetett hallani, de ő inkább bele volt kényszerülve abba a közegbe, amelyik a nem hivatalosságot jelentette, tehát bele volt kényszerülve mondjuk a lakásokon, bulikon, ilyen helyeken, amatőr felvételeken terjedő dalokkal, versekkel, és így tovább. De ő egy nagyon fontos figurája volt az orosz kultúrának, nagyon nagy hatása volt, ennek ellenére nagyon fontos hatása volt. Talán röviden, nem akarok bemutatni tőle semmit, mert az érzésem, hogy ez nem lenne nyerő, de egy versét, legalább van magyar fordításban hozzáférhető néhány dala, ezek közül egyet-kettőt talán, inkább egyet, jó? Egyet felolvasnék, hogy lássátok, vagy halljátok, hogy milyen szempontból hogyan viszonyult a fennálló dolgokhoz. Mondjuk nézzük a Láncon című költeményét. A Láncon című költemény a következőképpen hangzik. Mikor a dalom végre kihörögtem, nem sejthetem, hol és micsoda vég, csak azt tudtam, hogy mi maradt mögöttem, hogy semmi kedvem elnyugodni még. Rajtam csörög utókor drága lánca, belétörik még maradék fogam, hely, tölgy kaput, kinek csont keze rázza, melyik csontúj zörget vaspántokon. De válasz semmi, bár tudom, ott súnyítanak, kik nem félik a láncra velt kutyát, csak léceken át látom én magamnak fölfényleni a csupa él kaszát. Elkoptattam a színezüst nyakörvet, az aranyláncot széttéptem hamar, téphet a léc, de azért, hogy kitörjek, ahol bozót, meg gyógyító vihar. Nem tudom, hogy valamennyire érthető volt-e, de Gész, de valamennyire talán érzékeltette, hogy hogyan is, milyen stílusban szemlélte a Vysotsky a dolgokat. Tehát ha valaki érdeklődik, meg tudja találni az ő műveit. Jó? Még egy másik illusztrációval is élnék. Ez a másik, egy lengyel pasi, úgy hívják, hogy Edward Stahura, nem tudom, valaki ismeri-e. Edward Stahura. Ebben a könyvében, aminek az a címe, hogy Szekercelárma, meg lehet találni néhány versét is, ami nagyjából ebben a közegben működött, amit leírtam. Tehát ő is fogta a gitárját, jött, ment, énekelgetett, tehát ő másokat is írt. Ez a Szekercelárma például egy regény tartalmaz, elég érdekes regénykönyv. Akkor most felolvasnék egyet az ő verseiből is. Tehát ő Lengyelországba tett szert egy ilyen szerepre, mint amilyen szerepben Vysotsky volt. Nézzük meg az egyik versét. Mondjuk legyen az új dekalógus, avagy tiszparancsolat és ellen tiszparancsolat neked, te istentelen árva ziguszká. Ugye? Tehát új tiszparancsolat. Ember embernek farkasa, ember embernek gyilkosa, ne hagyd magad gyötörni, ne hagyd magad fölkötni. Ember embernek lándzsája, ember embernek júdása, ne hagyd magad leszúrni, ne hagyd magad besúgni. Ember embernek tigrise, ember embernek pestise, ne hagyd magad megenni, ne hagyd magad temetni. Ember embernek vasökle, ember embernek mennyköve, ne hagyd magad leütni. Ne hagyd magad megsütni. Ember embernek farkasa, ne hagyd magad, hogy az maradj. Ember embernek mind iker testvére, így nem vérzik el. Na, hát egy ilyen. Tehát tudom ajánlani is neked, hogyha valakit érdekel, és akkor igazából azt gondolom, hogy ezzel áttérhetnénk a magyar verziónak a megvitatására. Jó, tehát akkor térjünk Magyarországra rá, és akkor itt a cseh-bereményi szerzőpárosról fogunk beszélni. Ugye gondolom sokan ismerik őket, vagy bizonyára talán mindenki ismeri őket. Azt is tudjuk, hogy 1970-től működtek együtt, és hoztak létre közösen dalokat. Ezek a dalok nagyjából hasonló módon először kisebb társaságokban terjedtek, és aztán egyre inkább kiterjedt. Előbb-utóbb színházakban lehetett velük találkozni, önálló esteken, színházakban, és 1977-ben jelent meg az első albumuk, közös lemezük, aminek az a címe, hogy Levél nővéremnek. Tehát ez egy olyan lemez, amelyikben nem csak a Cseh Tamás és a Bereményi Géza szerepelt, hanem egy másik János nevű zenész is. Ilyen értelemben egy picit, hát nem egészen illik bele abba a képbe talán, amit az imént beszéltem, de tartalmilag mégis beleillik. Ezek után elég rendszeresen évente jöttek az új és új lemezek. Ennek az volt a háttere, hogy elég sok dalt írtak együtt, nagyon sok dalt írtak, és ezek nem jelentek egy jó ideig meg, viszont a 70-es évektől kezdve nagyon gyorsan megjelentek. Tehát hirtelen 77-ben a Levél nővéremnek, 78-ben az Antoine és Desiré, 79-ben a Fehér babák takarodója, 81-ben, 83-ban, tehát látjátok, hogy elég gyorsan és nagy tömegben jöttek azok a dalok, amelyek más körülmények között, vagy más formákban már előfordultak, és amelyeket meg lehetett úgy nagyjából ismerni más körülmények között is. Utána ezt a kezdeti periódust követően volt egy hosszabb szünet a tevékenységükben. Ennek különféle okai voltak. Végül valamikor a 90-es évek elején újra kezdődött az együttműködésük, és újabb művek jöttek ebből létre. Ennek például jobb példája talán éppenséggel az Új Dalok című Cseh Tamás lemez, aztán a Nyugati pályaudvar, a Levél nővéremnek 2, Teli hold dalai. Ezek voltak a következő fázisnak a gyűjteményei, és éppen a napokban jelenik meg a legújabb változat, a legújabb lemez, aminek nem tudom a címét, mindegy. Körülbelül ennyit akkor általában az ő tevékenységükről, ennek a technikai részleteiről. Most akkor beszéljünk egy kicsit a tartalmi dolgokról, jó? Tehát azt mindenki tudja, hogy a munkamegosztás olyan a két személy között, hogy a Cseh Tamás írja a zenét, és a Bereményi a verset, és a Cseh Tamás adja elő. Idáig ez világos, ugye? Tehát ezt mindenki tudja. Ja, ez még szintén a technikai részlethez tartozik, de bizonyos értelemben talán nem. Abban a szempontból talán nem, hogy arra irányítja a figyelmünket, hogy a gondolatvilág, az a gondolatvilág, amelyik itt a Cseh Tamással, mint előadó művésszel megjelenik, az a gondolatvilág elsősorban a Bereményinek a gondolatvilága. Tehát a Bereményi Géza tevékenységére irányítja a figyelmünket. És akkor foglalkozunk nagyon keveset azzal, hogy ki is a Bereményi, vagy hogy is van, mi is van vele. Tehát a Bereményi Géza az ez a pasi, aki például ennek a könyvnek a címoldalán díszeleg. Ez a cím ennek a könyvnek Mester Ildikó írta, hogy Bereményi életmű interjú. Tehát ha valaki például azokkal a technikai dolgokkal tisztába akar lenni, ki, hogy, mikor, mit mondott, miért csinálta, miért vesztek össze, miért békültek ki, ehhez hasonló dolgok, ezt itt meg lehet szépen találni, és még egy csomó más helyen. Velük való foglalkozás az egy komoly tevékenység formában nőtte ki magát, de hát erről elég sokat lehet tudni. Mester Ildikó, Bereményi életmű interjú, a Seneca kiadó adta ki 96-ban. Bereményi Géza tehát egy olyan művész, aki különféle műfajokban aktív. Eleinte novellákat írt, tévéjátékot, filmet, színdarabot, és egy idő után dalokat is kezdett írni. Később filmrendezőként is lehetett vele találkozni. Azután színházi rendezése is voltak, nem tudom még mivel foglalkozott nagyjából. Tehát azt lehet látni, hogy ezen a területen elég sok mindenbe belátozta magát, tehát többféle dologgal is foglalkozott. Mindegyik tevékenység forma, amit választott, elég érdekes produktumokkal járt. Tehát mondjuk például a filmekkel kapcsolatban mindenki tudja, ugye? Tehát milyen filmeket csinált? A leghíresebb, két híres filmje volt, amelyek szerintem érdekesek. Az egyik, talán ez az első filmje, annak az a címe, hogy Tanítvány, ugye? Vagy Tanítványok. Tanítvány vagy Tanítványok. A másik, ez is elég jó film volt már, a következő filmje, amelyik önéletrajz indítatású volt, és ő sajátos módon nem az első, hanem a második filmjét csinálta meg önéletrajzi elemekből, annak pedig az a címe, hogy Eldorado. Ez egy rendkívül erőteljes film, nem tudom, ki látta, ki nem látta, de mindestre, ha valaki azt megnézi, az meggyőződhet róla, hogy tényleg azért a filmkészítéshez is valamennyire ért ez az ember. Vagy például a filmmel való kapcsolatára utal az, hogy ő a forgatókönyvírója az egyik legnépszerűbb, talán a fiatalok körében is nagyon népszerű filmnek, a Megáll az idő című Gotár Péter filmnek a forgatókönyvét ő írta. És máshez hasonló tevékenységeiről is be lehetne számolni. Tehát valamilyen értelemben ő nagyon, nagyon sokoldalú. És ez a sokoldalúság, ez viszonylag jó formákban is. Még, ha jól emlékszem, az Eldorádóval még valami európai filmdíjat is nyert. Tehát elismerik az ilyenfajta tevékenységét. Mindazonáltal nekem az a véleményem, és valamennyire, hát tulajdonképpen ezt bizonyítani nem akarom, mert ahhoz, hogy bizonyíthassam, ahhoz össze kéne hasonlítani a különböző tevékenységei, de nekem az a véleményem tehát, hogy ezek a más műfajokban előállított munkai, ezek jelentéktelenek ahhoz képest, ami a dalszerzőként produkált. Nagyon furcsa, és nagyon érdekes az az életmű, amit a dalszerzőként előállított. Hát nem tudom, hogy hány dalt írhattak, vagy hány dalt írhatott, de több százat az biztos. Hogy pontos számot nem tudok mondani. Ezeknek egy jelentős része megjelent például ebben a kicsi könyvecskében, Bereményi Géza dalok Cseh Tamás zenéjére. Ez egy olyan sajátos könyvecske, amit a Tatabányai Közművelődés Háza adott ki 1991-ben. Tehát nem tudom, hogy lehet hozzájutni, mert elfelejtettem, hogy jutottam hozzá, de valami módon ez hozzáférhető, könyvtárakban bizonyára megvan. Ebben persze csak a 91 előtti dalok vannak benne nyilvánvaló, és azóta már elég sokat írt. Szóval azt akartam a dologból, tehát arra akartam a figyelmeteket fölhívni, hogy dalszerzőként ő valamilyen értelemben eredményesebb, szerintem legalábbis eredményesebb művészi tevékenységet folytat, mint az egyéb munkásságában. Mivel tudom illusztrálni ezt a véleményemet? Azzal szeretném illusztrálni, hát először is a dalokkal, amelyek közül most néhányat mindjárt meghallgatunk, de ugyanakkor arra is felhívom a figyelmeteket, hogy az az érdekessége ezeknek a daloknak, mielőtt bármelyikhez hozzá fognánk hallgatni és beszélni róla, az az érdekessége, hogy ha valaki meg akarja ismerni az életet Magyarországon a 60-as, 70-es, 80-as években, akkor ehhez különféle stratégiákat követhet. Elkezdhet történeti tanulmányokat folytatni, vagy megkérdezheti a rokonait, szüleit, mit tudom én, ilyenféle dolgokat csinálhat. Vagy adott esetben megnézheti, hogy különféle művészi feldolgozások mit nyújtanak erről az időszakról, és azt mondhatnám, hogy az én tapasztalataim szerint az összes művészi feldolgozások közül abszolút mértékben kiemelkednek ezek a dalok, amelyek, tehát a Bereményi által előadott dalok és Cseh Tamás előadásában hallgathatjuk őket. Végső soron, aki ennek a korszaknak az ismeretére vágyik, tehát hogy hogyan is, milyen is volt az élet abban az időszakban. Milyen is volt az élet az alatt a 20 év alatt, mondjuk 60-70-80 körül, ha mondjuk 65-től 85-ig, vagy valahogy így, vagy 70-től 90-ig. Tehát, hogy milyen volt az élet ebben az időszakban, az azt teszi a legjobban, tehát ha valaki erre vágyik, hogy ezeket a dolgokat alaposan meghallgatja, és megpróbál megpróbál földeríteni azoknak a tartalmát, megérteni, hogy miről van szó, átélni azokat az érzéseket, amelyeket ezek a dalok nyújtanak. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez mitől lehetséges. Az egyik magyarázat, ami szerintem talán a helyes irányú magyarázat az, hogy ezek költői művek, de nagyon sajátos költői művek. Abban a szempontból az imént is kellett volna talán mondanom, amikor a költészetre hivatkoztam, hogy ezek költői művek ugyan, amiket a dalnokok előadnak, de sajátos költői művek. Tehát, hogyha az ember olvassa őket, vagy pedig hallgatja őket, az nem ugyanaz, az egyáltalán nem ugyanaz. Tehát valahogy olyan sajátos költői művek, amelyek költészetként átélhető formában, csak is előadott formájukban, vagy előadott változatukban élhető át. Ez nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy ez mitől van, de tényleg így van. Tehát, hogyha az ember elkezdi olvasni a Bereményi szövegeit például, amelyek itt kinyomtatva is előttünk állnak, akkor ezek nem állják meg a helyüket költeményekként, csak abban a változatban állják meg a helyüket költeményekként, ahogyan a Cseh Tamás előadja őket, de abban a változatban viszont hirtelenjében nagyon magas értékre tesznek szert, mert valami módon az előadó művész az hozzá tudja tenni ehhez részben a zenét, részben pedig hozzá tudja tenni azt, ami valójában teljessé teszi azokat a pillanatokat, amelyekről a Bereményi ír. Tehát ezek általában olyan helyzetek, olyan pillanatok, olyan emlékek, olyan élmények, amelyekből sajátos módon össze tud állni az életnek az egésze. Nyilván a művészek ebben jók. Abban jók, hogy olyan pillanatokat tudnak kiválasztani az ábrázolás céljára, vagy olyan helyzeteket tudnak fölmutatni az adott élet körülmények között, amely helyzetek képesek magukba fogadni az egész fennálló életet, ugye? Tehát valami módon. Ez a művészi teljesítmény egyik nagyon fontos, meghatározó jelentőségű összetevője, ugye? Tehát aki erre nem képes, az nem. Ők viszont erre képesek valami módon, különösen együtt. Na, hát akkor körülbelül ennyit akarok mondani erről, és akkor nézzünk meg néhány dalt, mert most már így is nagyon sokat dumáltam, és még sok dal vár meghallgatásra. Mivel kezdjük? Hát kezdjük a levélnővéremmel, ugye? Tehát levélnővéremnek. Az egész a levélnővéremnek abból a szempontból is egy furcsa stílusnak a kezdete, és ez megint valami módon pont az ő tevékenységükre nagyon jellemző. Tehát megpróbálták azt, hogy a dalok mellé, nem úgy, mint egy musicalben, hogy valami történetet kevernek, hanem egészen más módon megpróbáltak a dalok mellé egy a dalokat kiegészítő elemekből egy világot fölépíteni. Például bizonyos szövegeket, ugye? Tehát a dalok mellé bizonyos egy történetet elmondani, például az a levél nővéremnek, ez úgy tűnhet néha, olyan szöveget iktattak a dalok közé, melyből úgy tűnhet, hogy valójában most valaki a nővérének ír leveleket. De ezt alátámasztották egyéb ötletekkel, fényképekkel például, meg nem tudom mikkel, tehát a lemezborító is nagyon jól ki volt találva, és általában mindig ezt csinálják, hogy nagyon jól kitalálták ezt az egészet, hogy aki akarta, az ebből összeállíthatott, kifejezetten az, hogy összeállíthatott egy világképét, összeállíthatta a fennálló világképét, segítséget nyújtottak ehhez. Nem rágták az ember szájába, de segítséget nyújtottak valami módon ehhez. Gyömrőz, Zrínyi utca 7 szám, ide küldik a leveleket, ugye? Tehát itt lakik a nővér, Gyömrőz, Zrínyi utca 7 szám. Persze, és akkor utána lehet, hogy honnan vették ezt, hogy Gyömrőz, Zrínyi utca 7 szám. Szépen lehet oda levelet írni, és akkor lehet csodálkozni, mi történik, mit tudom én. Tehát ha valaki akar, ennek utána járhat, de nem egy fiktív dolog volt a levél címzetje, hanem egy konkrét cím volt. Oda lehetett írni, Irénnek hívták a nővért, lehetett neki írni, és itt tovább, és itt tovább. Nem tudom, hogy érthetővé tudtam-e tenni a dolgot. Tehát ezek ilyen apró trükkök, ha tetszik, vagy a művésznek a foglalkozásához tartozó képességek, amelyek a segítségével képessé tudták tenni a befogadókat arra, hogy egy komplett világot éljenek át akkor, amikor egy dalt meghallgatnak, és ezzel minden dalnak a hatása összeadódott, mert abban az egész világban az összefüggésrendszerben jelent meg. Mindegyik hozzáadott a másikhoz. Aha, most ezt írtad a nővérednek, utána pedig azt, és akkor talán válaszolt valamit, és valami történt, akkor hirtelenjében egy életben találjuk magunkat, és nem pedig egy olyan történetben, ami egy mesterséges kitalált történet, vagy valami efféle. Na jó. Nézzük a levél nővéremnek elejét, jó? Tehát, ha nem bánja senki, kezdjük azzal, de gondolom, ezt mindenki ismeri.
Reggelre kell, de hangyan ez is szokás. Körépte meg, de tenyékkel most is domás. Állam a vésed, azon kiléte, állam közgyál, akkor jár. Tudnak el. Azt mondom meg nékem, hol lesz majd magunk helyik? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább nekünk? Itt van a város, nagy mutató, itt maradunk itt, mert is van tudatos. Reggelre kell, mert ahogyan helyik szokás. Közérte meg, mert helyik János és Tamás. Tócsák tükrében, magukat nézve, tovább szentséggel, szabó sebébe, indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát nézze-e már? Elismert talán úr, vagy nem elfelejtett már? Éva, tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Lépik a vádorra, masztalan keresnek bennük. Fázves levünknek, adjunk szint mosatokat. Mint fonogon rájt, politikt nem ráragad. Más vagyok, nem az, akit épp maga most
mint marvás, vagy blagúj, maradunk itt, maradunk itt, maradunk.
Most tehát azt hiszem eléggé világos a dalnak az üzenete. Hát ugye arról van szó, hogy meg kellene próbálni azonosítani, hogy most hol is vagyunk, mi is van velünk, miként is élünk. Magyarán szólva, hát itt kifejezetten az igényelnék meg, hogy azt az életet, amit élünk, azt megmutatni, felmutatni, megtalálni. Először is meg kell próbálni megtalálni, azonosítani. Hogyha azonosítani tudjuk, például mivel tudjuk azonosítani? Ezekkel a momentumokkal tudjuk azonosítani, ezekkel a pillanatokkal tudjuk azonosítani. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát egy ilyen olyan fajta pillanatok, amelyek jelentőség teljes pillanatok, ugye? Tehát nagyon gyakran az ember nem tudja, nagyon gyakran van úgy az ember, hogy nem tudja azokat a pillanatokat, amit az ő életének tekinthet, nem tudja azonosítani. Csak úgy eltelt az idő. Mi történt közben? Hát nem tudom, megöregettem, vagy valami történt, nem tudom. Eltelt az idő, de voltak-e valami pillanatok? A Bereményieknek ez az egyik alapvető problémájuk, ezen nagyon sokat foglalkoznak, szinte minden dalukban megjelenik ez a szempont, az a szempont, amit mondjuk Ady Endre úgy fogalmazott, ugye, hogy az élet helyett nem jöttek csak órák, ugye? Tehát, vagy valamilyen értelemben, hogy volt-e valami, ami emlékezetes, volt-e valami, egy csomó dolog elmúlt az élet, vagy előttem az élet, itt bizonyos, 24 éves, ugye, aki énekel, hiszen azt mondja, hogy 3 év múlva nem vagyok 6 köteles. De végül is akár visszafele nézzük, akár előre fele nézzük, előttünk áll az a feladat, hogy az életnek ezeket a momentumait, amelyek életnek nevezhetők, amelyek valami módon abban a helyzet, ami reprezentálja magát az életet, ezt azonosíthatjuk. Egy nagyon sajátos szemléletmód egyébként, ha már itt tartunk, nem fogok ebbe túlságosan elmélyülni, de megemlíteném, hogy mondjuk például az antik görög filozófiában ez egy létező probléma volt már, hogy hogyan lehet a változást megérteni. Utalnék mondjuk a Zénon paradoxonra, talán valaki hallotta közületek ezt a kifejezést már. Ugye a Zénon paradoxonnal arról van szó, hogy el lehet-e valahonnan valahova menni. És akkor egy olyan gondolatmenetet ad, de most mindegy, hogy miért, hogy ahhoz, hogy valahonnan valahova elmenjünk, ahhoz ide kell elmenni először, aztán ide, azután ide, azután ide. Tehát az egész mozgás, az egész változás sorozat ilyen momentumokból tevődik össze. És az más kérdés, hogy ezek a momentumok milyenek. Más kérdés, hogy ez összetehető-e az egész a momentumokból, a pillanatokból, az eseményekből. De most ez ebben a cseh bereményi féle megközelítésben szerintem ez a szemléletmód, ami előkerül. Tehát, hogy az életet lehet így tekinteni, vagy úgy is mondhatnám, hogy az életet legfeljebb így tudjuk tekinteni. Hogy a más dalaikban is előfordul, ha valamilyen, az egyik dal, amit például nem fogunk meghallgatni, a Micsoda útjaim című dal, abban a dalban, és nagyon sokszor szerepel az útmotívum, tehát valamiféle úton vagyunk, de valójában ez az út, ez hozzáférhetetlen a számunkra, mert ami megmarad belőle, ami hozzáférhető az egészből, az élet egészéből, az csak bizonyos pillanatok. Ez a pillanat és az a pillanat. És ezekkel a pillanatokkal kell megelégednünk, olyannal, mint élettel. Bizonyos értelemben ez érthető, ugye valamennyire? Tehát az egész folyamatot nem tudjuk átélni. Amit át tudunk élni, az ez a pillanat, az a pillanat és az a pillanat. Azok a szituációk, amelyekről itt hallottunk, ugye? Lényegében legalábbis ez a helyzet 1976-ban, ugye? Na jó, akkor most itt nagy ugrás következik természetesen. Mindenki tudja, vagy remélem mindenki tudja, hogy lényegesen később, 94-ben, tehát 18 évvel azután, hogy ezt az évet hadd, újból megpróbálták a Levél nővéremnek 2 című alkotással, megpróbálták végig gondolni ugyanazokat a helyzeteket. Mi történt ez alatt a 18 év alatt? Hallgassuk meg, hogy mi történt.
Ez egy levél, 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 hogy egy jobb kérdezlek újra, hogy pár év múlva, hol lesz majd lakóhelyem? Élünk majd itten, maradunk itten, vagy egyszer majd tovább megyünk.
Tehát az 18 év után is itt van a város, itt van az élet. Nyilvánvaló a különbség, hogyha összehasonlítjuk az iméntivel. Az egyik ilyen különbség abban a dimenzióban is föltárul, amit az imént próbáltam emlegetni. Nevezetesen itt már van valami folyamatosság. A folyamatosság valamilyen verziója megjelenik. Ugye azt mondjuk, itt van a város, ezrednek végén, az arcán siklik a víz. Ugye vagyunk lakóira. Az arcán siklik a víz. Tehát a folyamatosság, ami megjelenik, az nyilvánvaló, mondjuk a Duna, a folyó, de hát más értelme van nyilván az egésznek, vagy más értelme is van, amire bizonyára mindenki gondol, nevezetesen a sírás. Amikor valakinek az arcán siklik a víz, az sír, ugye? Tehát valójában mondhatjuk azt is, hogy az a folyamatosság, amivé összeállnak azok a pillanatok, amelyek 76-ban még ilyen különálló pillanatokként álltak előttünk, mint az élet momentumai, mint amivel az életet jellemezhetjük. Ez össze tud állni valami folyamattá, és ez a folyamat, ez a zokogás, vagy a sírás, vagy nem. Talán nem jó a zokogás, a sírás az jobb. Mi a sírásnak az alapja? Hát a sírás ebben az értelemben az életet magát jelenti, ugye? Tehát úgy is kifejezhetnénk talán, hogy az ember élettörténete ebben a hétköznapi formában ilyen szenvedéstörténetté válik, de ez a hétköznapi szenvedéstörténet, itt nem arról van szó, hogy az ember úgy általában, vagy nem arról van szó, hogy Jézus Krisztus szenved az emberekért, vagy valami ilyesmi. Itt azoknak a szenvedés történetéről van szó, akik azt kérdezték, hogy pálinkát mérnek-e már, meg tanár úr emlékszik-e még rám, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek a momentumok állnak össze egy szenvedés történetté. Ha ez úgy nagyjából oké, akkor mehetünk talán egy kicsit tovább. Nézzünk valami mást. Az a baj, hogy nekem kazettán vannak ezek a dolgok. Kézzel fogható forradalom meg, és ahhoz, hogy ezeket a kazettákat lejátszam, az időnként itt tekergetni kell, és elnézést kérek, itt tekergetni fogok, és nem is biztos, hogy könnyen és gyorsan megtalálom azt a dalt, amit keresek. Jó, tehát akkor most egy későbbi dal következik. Most visszatérnék igazából a Levél nővéremnek című gyűjteményhez, és annak egy másik darabját szeretném fölidézni.
Oh.
nem tudom. Oké, gondolom, akkor ez egy életkép volt, jó? Lényegében majdnem mindent elmond arról az intellektuális és személyes környezetről, amelyikben a korabeli fiatalok élhettek. Tehát mindenki, talán mindenki hallotta már ezeket a neveket, akiket megemlítettek, hogy ismerős azzal a szituáció, amit elhangzott. Tulajdonképpen ehhez nem akarnék semmit hozzátenni, csak fölhívom a figyelmeteket rá, hogy milyen egyszerű szavakkal és milyen ravasz módszerekkel hoz össze ebben az életszituációban mindenféle olyan dolgot egymásra vonatkoztatva, ami a korabeli életben fontos lehetett. A részvétel dolgokban való részvétel, de a dolgokból való kizártság is, mondjuk például azzal, hogy az ember valamit tehet a Balatonnál, de akármit nem tehet, vagy a gondolkodásban való részvétel és a gondolkodásból való kizártság is, amennyiben ezek a szerzők, akikről szó volt itt, vagy az a korhangulat, amelyik ezt valami módon lehetővé tette, bevonta az embereket abba a gondolkodásba, hogy van-e valami perspektívája, például a fellazult tételekről van szó. Ugye, tehát akkoriban, talán ezt érdemes megemlíteni, akkoriban nagy vita zajlott arról a kérdésről, hogy a szocializmus és a kapitalizmus az konvergál-e valami módon egymás felé, tehát ebből a kettőből kialakul-e valami új típusú társadalmi rendszer, amelyik az összes lehetséges problémát, az egyik vagy a másik társadalmi berendezkedésre kapcsolatban fölmerülő problémát megoldja valami módon, vagy pedig ez egyáltalán nem így van, és az egyik rendszer fog győzni a másik felett. Mindegy. Tehát ilyen aki egy kicsit ebben a kultúrában otthonos, az tudja, hogy ilyen egyszerű szögekben mindez hirtelenjében bejön, és mindez valami módon nagyon is jellemzi annak a kornak az attitűdjét, kultúráját. Ezzel persze, hát most nem mondtam sokat, de most egyáltalán nem tudok többet mondani, viszont most mutatok valami másfajta dalt, ami szintén talán érdekes. Ez egy olyan dal, amit még finnre is lefordítottak, és finni nyelven is énekelte valaki.
Nincsen más, ebben a dalban, nincsen más, csak egy utca, ahol, a magamban.
Hát csak azért mutattam be, hogy lássuk, hogy hogyan tud egy pár elemből egy olyan élethelyzetet összeállítani, amelyik túlmutat természetesen az összes elem minden karakterisztikumán, ugye? Tehát a hőhullámon, a délötön, a villamoson, Éván, mindenki érti, hogy miről van szó. Nem akarom ezt részletezni, lehet látni és lehet érezni, hogy hogyan is szerveződnek egészszé ezek a dolgok. Aminek igazán érdekessége van ugye az, hogy hogyan szerveződik egészé, hogyan áll össze egészé, hogyan áll össze egészé ez a helyzet, milyen típusú helyzetek kiállnak össze, ugye? Tehát milyen típusú dolgokat lehet átélni. Az, hogy nincsen más, ugye? Tehát csak ez van, csak ez van, csak ez van, néhány dolog van. Az, hogy nincsen más benne, az azt jelenti ugye, hogy ezek a dolgok olyan természettel rendelkeznek, hogy valahogy szükségképpen így kapcsolódnak össze. Ilyen ez az utca, ilyen ez a villamos, ilyen ez az Éva, ilyen vagyok én, ilyen ez az ablak, ugye? Tehát ezek csak így tudnak összekapcsolódni. Semmi kényszer nincs, ez így jön össze, mert ilyenek vagyunk, ilyen dolgok vannak velünk. Körülbelül ennyit, és akkor menjünk még tovább. Még van egy kis időnk, ugye? Még akkor valamit még itt akartam, méghozzá a következőt. Ez a fehér babák takarodója.
Jó világban, én azt tudom lesz, az, hogy majd mi lesz, egy várás átverő, így éppen elvelő. Egy mosatkodában, szükség a bánkban, észre a hót, és munkálom abban, I'm going to be there.
Az szintén egy nagyon tipikus élethelyzet, amit sokszor átélhet az ember, amikor ismeri a perspektíváit, de olyan módon is ismeri a perspektíváit, mint amely perspektívák elkerülhetetlenek. Nyilvánvalóan valami ilyesmiről van szó, tehát az ember tudja, hogy mi fog történni vele, ez eleve egyfajta rossz érzést kelt, hiszen a szabadság hiányára utal, hiszen eleve el van dőlve, már eldőlt valami módon, hogy mi történhet velem. Másrészt nyilvánvaló a szabadság megvonásának, vagy a szabadság hiányának egy második fokozata az, amikor az ember tudja, hogy mi történhet vele, de nem tudja elkerülni, nem tehet ellene semmit, ugye? Tehát nem tehet ellene semmit. A harmadik fokozat, amikor ez be is következik, ugye? Tehát Tudja, hogy mi történik vele, tudja, hogy nem tehet ellene semmit, és mégis, és valóban be is következik. Ilyen értelemben ez egy nagyon sajátos szabadság hiány, amit ilyenkor az ember átél. Ez ismét a Levél nővéremnek 2-ről. Tehát akkor a Metró című dalt fogjuk meghallgatni.
Thank you.
Tehát a metró az, az, ami megy, méghozzá nem a felszínen láthatóan, hanem a mélyben mi megy. Ebből látható, hogy az árnyak, a fények söpörnek az arcon, és különféle dolgok történnek, meg lehetnek fontolni, hogy mi az, ami ezt az egészet, ami megy, hol fenntartja, mi mozgatja. Ugye azt halljuk, és azt halljuk, hogy két alternatíva van. Az egyik alternatíva az ösztön, a másik az ész alternatívája. De mindegyik esetben, akár az ösztönre támaszkodik az ember, akár az észre támaszkodik, mindegyik esetben az történik, hogy a gyilkosok győznek. Ez, ha tetszik, egy történet filozófiai értekezés, abban az értelemben, hogy a történelem menetéről, arról, ahogyan az élet a zajlik ebben a régióban, ahol mi vagyunk. Ugye ez 94-ben született ez a dal, abban az időszakban, amikor ez nagyon világosan láthatóvá vált, tehát az újra berendezkedő, vagy nem tudom én mit csináló szabadversenyes világ ezt a helyzetet teremtette. Azt a helyzetet teremtette, amikor akár az ösztönre, akár az észre hallgatunk, mindegyik esetben a gyilkolászás a feladat, ugye? Tehát csak ez van. De valamilyen értelemben ez felháborító, ahogyan halljuk. Nem lehet elfogadni azt, hogy mindig a gyilkosok győznek. Tehát akár a racionalitásra alapozzuk az életünket, akár az ösztönre alapozzuk az életünket, az a fajta versengés, ami ebből adódik, és ami egy csomó embert áldozatul, az egész haladás, vagy hát a történelmi haladás áldozatául kijelöl, ez elfogadhatatlan, és azt mondjuk, vagy azt halljuk, hogy kellene, hogy legyen egy harmadik, vagy kell, hogy legyen egy harmadik, mert különben ez a haláltánc van, az a haláltánc, amit itt járunk, ugye? Tehát ez amit ez a zene is visszaidéz, vagy fölidéz, ugye? Tehát a történelem, mint haláltánc, mint az a haláltánc, ahol mindig a gyilkosok győznek, mert nincs harmadik alternatíva, pedig kell, hogy legyen. Ez az, hogy kell, hogy legyen egy harmadik alternatíva, ez valahogyan visszaidézi azt a szempontot, amit a Vít mozgalommal általában kapcsolatba hoztunk, azt a lehetőséget tehát, hogy nem tudunk ajánlani valami társadalmi megváltoztató programot, de kell, hogy legyen, mert anélkül az ember nem érzi jól magát, vagy anélkül nem ért, nem szűjén is hangzik, tehát fiction, anélkül elfogadhatatlan a történelem menete, hogyha nem keres legalább az ember, vagy nem ragaszkodik, vagy nem deklarálja, hogy kell, hogy legyen valamiféle harmadik alternatíva, amelyik nem a gyilkosok győzelmével fog járni. Sajátos módon ez visszaidézi Marxnak azt a tézisét, Karl Marxról van szó, azt a tézisét, amelyikben úgy fogalmazott fiatal korában, hogy a történelem ahhoz a történelmi haladás, ahhoz a szörnyhöz hasonlatos, amely megöltek koponyájából issza a nektárt. Annak idején Marx is azt mondta, hogy ez nem jó. Tehát ha szabad azt mondani, számára is ez egy kihívás volt, hogy ne kitalálni egy olyan társadalmi formációt, egy olyan társadalmi rendszert, amelyikben a történelem nem ehhez a szörnyhöz hasonlatos, amely megöltek koponyájából vissza a nektárt. Az is egy kihívás, és az a kihívásnak ezek szerint sok ember, sokféle ember szembesül ezzel a kihívással, és sokféle választ ad rá. Okay. Ugye láthatjuk, hogy a Bereményi féle válasz valahogyan ez, hogy kell, hogy legyen egy harmadik, kell, hogy legyen az ész és az ösztön helyett, kell, hogy legyen te magad, kell, hogy válassz egy harmadikat, az egyetlen vagy, aki ezt a harmadikat kiválaszthatja. Ez azért is fontos különben, ha Bereményi féle szemléletmódban, ez azért is érdekes, hiszen hogyha látjuk, hogy az élet ilyen momentumokból tevődik össze, vagy mondjuk, ugye hallottuk a Pécs felé című dalban is, vagy másutt is, hogy vannak ilyen kicsi pillanatok, amire azt mondhatjuk, hogy jó, vagy valaminek van értelme. De ha mindig az ösztön és az ész győz, mindig a gyilkosok győznek, akkor pont ezeket tudják elvenni, pont ezek a pillanatok tűnnek el. Pont azok a pillanatok tűnnek el, aminek alapján az ember azt mondja, na ez jó volt az életben, ennek volt valami életszerűsége. Ez hozza létre, az ilyen pillanatoknak az eltűnése hozza létre azt a helyzetet, ami a címadó dalban is szerepel, azt a helyzetet, amikor a város lakóinak az arcán, és a város arcán egyáltalán siklik a víz, vagyis síralmas a helyzet. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket!
Hangszórón bemondták, a vonatunknak késése van. Pályaudvar, olajszag, néptelen váróterem. Fejed az ölemben, arcod eltakarva alszol. Neonfényserceg, várjuk a csatlakozást. Fejemből nem megy ki az az éjféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben, mégis sokat jár eszemben. Hogyan ragadtunk le egy éjféli pályaudvaron? Mi szépet álmodtál, kérdezem, mikor felülsz? nincs válasz, ásítasz, nyújtózkodsz, nevetsz valamit. Én a kabátom leveszem, majd megint felhúzom. Valamit mondok, aztán te alszol megint. Fejemből nem megy ki az az éjféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben, mégis sokat jár eszemben. Ugyanis vártunk egy távoli csatlakozásra. Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben. Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben. Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben. Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Dalnokok. A felvétel 2004 őszi félévében készült.